kiegyített és alapjául kijelölt levélben ige szakasz, megírva találjuk a római levél 14. fejezetének 7. 12. versi terjedő szakaszában a következő képben, hiszen igényt helyünkre felállva van. Ezt írja az apostol, közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg a testvéredet? Hiszen mindjárt oda fogunk át Isten ítélő széke elé. Mert meg van írva, élek én, így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden tér, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. Ámen. Kedves testvérek, hogy az idényeket is elég vagy, hogy a rögtön egy kis feladatot, amíg gondolkodhatunk, vagy már nagyon messzire gondolkozzunk el. Mindenkit arra kérek, hogy azon gondolkodjon el, hogy van-e valami fontos szokása, ami az életét meghatározza. Az általában a mindennapi rutinunknak a részét képezik a különböző szokások. Van-e olyan, ami eszünkbe jut, hogy igen, ez mindig ott kell, hogy legyen. Keretezés meghatározza. Mi a legfontosabb szokásod? És remélem, hogy jellemzően jó szokások jutnak eszünkbe ennek kapcsán. Mindenki találja, remélem, jó? A következő feladat az jobb, ha magunkkal visszük, mert ehhez jó lesz, ha megkérdezzük a barátunkat, a szomszédunkat, a házastársunkat, vagy a családunk tagjait. Tudjátok, a kérdés az, hogy ki a leggyakoribb és legfontosabb rossz szokások. Biztos, hogy fognak tudni ilyet mondani, de első kétségben, mert kívülről ezeket általában könnyebb észrevenni, mint magunk vizsgáljuk a saját szokásainkat. A szokások egy fontos részét képezik az életünknek, elválaszthatatlanul ott vannak az életünkben. Egyrészt azért, hogy biztonságot adnak, rendet adnak, rendszert adnak, kereteket biztosítanak, merdület adnak az életünk sodrának, hogy a szokásokat betart és betartsuk. Nem kell újra mindent kitalálni, hogy működik, mert ez a sodrás, ez ebben a mederben működik. A rossz szokások viszont börtönné válhatnak az életünkben, amelyekből alig tudunk kitörni, sokszor azért, mert fel sem ismerjük őket, ezért mondom, hogy kérdezzük meg azokat, akik körülöttünk élnek, segítsenek, hogy nehogy ez a börtön az érvényesen rá zárniuk. Az egyik legáltalánosabb ilyen rossz szokásunk, hogy egy picit erről beszéljünk, mert az ige elvédik minket, ez az ítélkezés. Ami azért érdekes, mert olyan században élünk, vagy olyan szabadnak mondott világban, amiben a tolerancia, az elfogadás az egyik legfontosabb jelszó, és ennek a költösébe öltöztetünk fel mindent, és közben mégsem veszünk észre, hogy folyamatosan ítélkezünk. Nemrég láttam egy olyan kis videót, amit Instagramon vagy hozott meg valaki, egy paródialót, ami görbe küldött lányok felé, amiben egy lány éppen telefonál a barátnőjével, és elmondja neked, hogy persze, bármit fölvehetsz, hát ne hülyéskedj, ne csinálj ebből a problémát, most már nem divat, hogy megszóljuk egymást, de mindenki azt vesz föl, meg úgy öltözik, meg ki a szeretet, hogy ne csinálj ebből a problémát, hát ez ma már nem így megy. És aztán vág egyet a képen, és együtt az utcán, és az arcán látjuk, hogy nézelődik körbe, és hát mindenki ez van, hogy magában természetesen mindenkiről van egy-két ilyen esetlen szava. Hát hogy lehet ez? Hát, na ez sem lapozik rendesen, meg félti magát, ugye, hogy például odaég ez meg, megköpködött a szoláriumban, meg hogy lehet így ugye úgy öltözködni. Paródia ez, ami ugyanakkor nagyon is igaz. Posztoljuk a különböző elfogadás hirdető fantasztikus jelmondatokat, és utána egyébként a mellett csatban meg elviselhetetlenek vagyunk. Erről is van konkrét élményem.
vagy legalábbis valós történetből vett élményem, egy ismerősöm járt így, hogy azt látta, hogy a kolléganői fantasztikus, ilyen elfogadó üzeneteket osztanak meg a világhálón, csak éppen az ő életét lehetetlenítették el ott, ahol lehetett. A nagy elfogadás az a kirakatban jó volt, de a kolléganővel kapcsolatban már nem lehetett gyakorolni, vagy hát eszükbe se jutott, hogy ez a kettesleg összeütközésbe kerül egymással. És természetesen mi sem vagyunk kivételek, a jelenlévők tudom, hogy mindig kivételek, de most azért van egy rossz hírem így Reménység vasárnapján, hogy nem vagyunk kivételek a vallásos világban, vagy a hívők között is rendkívül elterjedt ez a rossz szokás. Valami ilyesmi van a római gyülekezet hátterében is, amiről Pál apostol itt ír. Tudnélik, a gyülekezetnek van egy olyan része, akik eredetileg zsidók voltak, és van egy olyan része, akik eredetileg pogányok voltak, és összekerülve ebben a gyülekezetben méricskélik és ítélik egymást. Hát ezt nem lehet így csinálni, hát ezt soha nem így csináltuk. Az igazi hívő nem így él, és nem csinál ilyet, és nem eszik ilyet, és nem ezen a napon ünnepel, de ezen a napon ünnepel, és erről megy a vita. Fölhívom a figyelmet arra, kedves testvérek, hogy nem világra szóló bűnökről, meg erkölcsi kihágásokról, meg Istentől elszakadt életről van szó, hanem arról van szó, hogy mindannyian őszintén szeretnék Istent követni, Istenre figyelni a maguk szokásai és hagyományai szerint. És a zsidó, vagy eredetileg zsidó ember, az megtartja az ószövetségi ünnepnapokat, és kóser étkezést folytat, mert úgy gondolja helyesen, mondja Pál, hogy ez az Isten parancsolata, és nem áll ellentétben azzal, hogy én az Úr Jézus Krisztus tanítványa lettem most már. A pogány meg nem veszi föl ezt a szokást, és Pál azt mondja, ő is helyesen gondolja. Csak mindenki vizsgálja meg magát az Úr előtt. Ne egymást ítélgessétek, hanem mindenki maga nézzen tükörbe, magával legyen elfoglalva, és ő vizsgálja meg azt, hogy megáll-e az, amit élek, és ahogyan élek, az Isten igényének a mérlegén. Nem azt mondja, hogy figyelj, alakíts ki olyan szokásrendet, ami neked kényelmes. Ahogy neked jó Istent imádni, hanem vizsgáld meg az Isten szavának a mérlegén, hogy helyes-e, ahogy élsz. És ha így találod, akkor az Isten színe előtt élj úgy, vagy gyakorold ezt a szokást, és ne ítéld el a másikat, aki mást talált így helyesnek. Mert lehet, hogy mind a kettő helyes egyébként, és különben is nem te ítélsz, hanem majd Isten fogja megítélni mindenkinek az életét. Tehát ez az első, a szokások hatalma életünkben mi mindent befolyásol, és milyen fontos, hogy megmérjük a szokásainkat. A szokásaink tudnék meghatározzák az életünket, de föl kell tennünk a kérdést, hogy ki határozza meg a szokásainkat, vagy mi határozza meg a szokásainkat. Az, aki igazán uralja az életünket, aki előtt hódolunk, aki előtt térden állunk, mondja az apostol. Van ilyen erő az életünkben. Vannak különböző erők, amik meghatároznak minket, most ezt tapasztaltuk, hogy itt a fizika törvényszerűségei elkezdtek működni, hol leoldott a biztosíték, hol visszakapcsoltuk, most valaki tartja szerintem így, hogy le ne oldjon, el ne szálljon megint az áram, és mert ezek a törvények, ezek meghatároznak minket, uralják az életünket valamilyen szempontból, de fölismerjük-e, hogy milyen törvények uralkodnak rajtunk, uralják a szokásainkat. Ki ez a valaki? Pál apostol azt mondja, az Isten előtt kell térdre borulnunk. Térdre kényszerülni megaláztatás, és ma nem divat, kedves testvérek. Ritkán is hajtunk térdet bárki előtt, viszont annál inkább tartunk tőle, hogy valami térdre kényszerít. Mindenkinek vannak ilyen félelmei, hogy egyszer csak térdre kényszerülök, és valami megállt parancsol nekem. Vannak ilyen címszavak, amiket persze ilyen standardként sorolhatunk most. Betegség, járvány, most már unásig mondjuk ezt, ugye? De most vannak újabbak a hírek címszalagaiban. Csip hiány, egyszer csak térdre kényszeríti az autógyárat. Hát kit érdekel? Hát azt, aki ugye abból él, vagy ott dolgozik, és nem lesz munkája. Energiaválság. Nyugat-Európában már lassan iskolai tananyag, lehet, hogy itt is be kell vezetni, hogy fűtünk gyertyával, meg hogy világítunk. Ugye elfogy egyszer csak az energia? Térdre kényszeríti a civilizációnkat? Vagy elég csak annyit mondanunk, hogy térdre kényszerít az élet? Ady Endre 1908-ban írt egy egészen megrázó verset, imádság háború után. 1908, tehát nem az első világháború után vagyunk, hanem előtte. És nem is külső háborúkról van szó, kedves testvérek, mert ami igazán térdre kényszeríthet minket, az nem kívülről érkező ellenség általában, hanem belülről. Ezt írja Ady. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs már nekik látnivalójuk, csak téged, téged látnak. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, és most nézd, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elszáradt már az ajkam, s száraz karó a két karom már. Uram, nézd végig rajtam, Uram, láss meg te is engemet, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Térdre kényszerülni, micsoda megaláztatás. Egyetlen eset a kivétel, ezek közül, kedves testvérek, ha Isten előtt vagyok térden. Az ő jelenlétében viszont ez az egyetlen opció. Most nincs időnk arra, hogy végigvegyük azokat a nagy bibliai találkozásokat, ahol valaki számára az Isten annyira egyértelművé válik, hogy nem tud más tenni, csak térdre borulni. Mózes, Péter, Tamás, Saul, János a jelenésekben, aki leírja, hogy a lába elé estem, mint egy halott, amikor megjelent számomra. Olyan térden állás ez, amiből viszont Isten állít minket talpra. Persze Isten előtt is lehet többféleképpen térdelni, és ha lapozgatjuk a Bibliánkat, és keresgéljük ezzel kapcsolatban a történeteket, akkor látunk olyat is, mint a gazdag ifjú. Azt írja Márk evangélista róla, hogy odaszaladt Jézushoz, és térdre borul Jézus előtt, micsoda nagyszerű gesztus, és ezt mondja neki, jó mester, minden a helyén van, a mozdulatok, térden áll az Úr előtt, és a megnevezés is. A végén viszont kiderül, ez az egész csak egy kellék volt, mert amikor Jézus igazán kér tőle valamit, akkor inkább föláll és elballag. A szavak, a kérdés is hiteltelenné válik emiatt, a mozdulat is. De van másfajta térdre borulás is a Bibliában, amikor Jézus a Getsemáné kertben az Atya előtt térdre borulva imádkozik. És ebből a térden állásból következik az a mondat, kedves testvérek, Atyám, legyen meg a te akaratod. És ez az engedelmesség, ami Jézust a keresztre viszi, amiről Pál apostol a mi igényben azt mondja, ezt tette őt úrrá élőkön és holtakon egyaránt. Térden, könyörögve, tusakodva az Atya színe előtt, hogy aztán talpra állva a keresztre lépjen, és Úr legyen élőkön és holtakon egyaránt. Kedves testvérek, nem divat manapság letérdelni. Az egyházi vallásos gyakorlatunkban és az evangélikus gyakorlatunkban is meglehetősen ritka, de van egy hely, ahol elő van készítve számunkra a térdeplő, az úrvacsorai oltár. Hogyan térdelsz ide az oltárhoz, mint a gazdag ifjú? Akkor szomorúan fogsz elmenni. Vagy mint Jézus a Getsemáné kertben, mert akkor életet fogsz kapni Jézus halála által, az élő kenyeret, az élet vizét megkapva tőle. És végül nem térdre kényszerített létről kell beszélnünk, hanem térden állásról. És ez két nagyon különböző dolog, mert Pál apostol azt mondja, hogy a mi életünk ott van az Isten kezében. És ezeknek a mondatoknak a kapcsán, amit itt a legelején olvastam a textusnak, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Ezeknek a kapcsán elmondhatjuk és átélhetjük azt, hogy az Istenbe vetett hit, a Krisztusba vetett hit, az mi nem, és vele szemben mi igen. Nem életellenesség, és nem a halál tagadása. Egy olyan világban, amiben minden az élet ellen működik, olyan sokszor. Most nem szeretném a kliséket sorolni, de újra és újra el kell ezen gondolkodnunk az abortuszokon, a születés előtti öldökléseken, vagy azon, ami egyre inkább a hírekben is ott van, hogy a teremtett világot pusztítjuk, és ökológiai krízist élünk át, mert élet ellenes az, ahogy az életünket folytatjuk, és a másik oldalon pedig a halált tagadjuk, és próbáljuk kizárni az életünkből, és nem szembesülni vele. Ezzel szemben azt látjuk, hogy aki az Úr Jézusban hisz, az se nem élet ellenes, és se nem tagadja a halált. Sőt, fordítva, megfogalmazva pozitívan, az ő számára van értelme az életnek, és van értelme a halálnak. Értelme van az életnek, és értelme a halálnak. Jézus mondja azt, só és világosság lehetsz, olyan valaki lehetsz, akin keresztül kiárad az Isten kegyelme mások irányába, és olyan valaki, akiért megrövidítetnek az ítélet napjai és a világ szenvedései. Olyan valaki, aki a halálán keresztül is akár a hitéről tesz bizonyságot, és aki nem retteg a haláltól, mert nem valami véget jelent számára, hanem az Isten egyik kezéből a másikba való átvételt. És ezzel szeretném befejezni, kinek a kezében vagy. Ott vagy-e abban a kézben, amiben az élet és a halál egyaránt lehetőség és értelmes dolog. Szintén évek óta terjed az interneten egy ezzel kapcsolatos bölcsesség. Ezzel szeretném zárni, talán már találkoztunk vele, talán láttuk többféle feldolgozásban ezt a kis gondolatmenetet. Egy kosárlabda az én kezemben körülbelül 3000 forintot ér. Michael Jordan kezében talán 300 milliót. Attól függ, kinek a kezében van. Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit. Ha a teniszütőt Gabriela Sabatini fogja, akkor megnyeri a világkupát. Mert attól függ, kinek a kezében van. Egy bot az én kezemben legfeljebb arra jó, hogy elkergessem a kutyákat. Egy bot Mózes kezében ketté választja a hatalmas tengert. Attól függ, kinek a kezében van. Egy parittya az én kezemben egy gyerekjáték. Egy parittya a Dávid kezében hatalmas fegyver. Attól függ, kinek a kezében van. Két hal és öt kenyér az én kezemben, két halas szendvics a 10 óraim. Öt kenyér és két hal Jézus kezében jól lakat ezreket. Mert attól függ, kinek a kezében van. Szögekkel a kezemben elkészíthetek egy madáretetőt. A szögek Jézus kezében megváltást hoztak az egész világra. Attól függ, kinek a kezében van. Ahogy már észrevehetted, attól függ, kinek a kezében van. Tehát tedd le a törődöttségedet, a félelmeidet, az aggódásaidat, és tedd le a reményeidet, az álmaidat, az életed, a kapcsolataid, a családod, az egyházad Isten kezébe. Hiszen tudod, attól függ, kinek a kezében van. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, egy reménységünk van térdre borulni előtted, és átélni, hogy te veszel a kezedbe. Amen.